a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a napvendége pedig ezúttal egy Google Meet-es csatlakozáson keresztül Ürge Vorsasz Diana klímakutató, a Közép-Európai Egyetem professzora. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Volt egy érdekes tanulmány még február elején egy ausztrál kutatócsoport hozta talán ki, ami arról szólt, minthogyha a mérések alapján gyorsabb lenne az éghajlatváltozás és adott esetben az átlag hőmérséklet emelkedés. Egyrészt találkozott-e ezzel az ausztrál tanulmánnyal, másrészt mennyire más ez a tanulmány, hogyha tényleg a korábbi mérésekhez képest majd úgymond igazítani kell a jelenlegi tudásunkon?
Én azt gondolom, hogy egy-egy tanulmány alapján még nem tudjuk megváltoztatni az előrejelzéseket, hiszen általában a forgatókönyvek, amik alapján próbáljuk az éghajlatváltozást előrejelzni, azok nagyon nagy számú előrejelzés és különböző modell alapján azoknak az összességéből adódnak. Mindenesetre akkor is, ha van egy-egy olyan új tanulmány, ami azt mutatja, hogy valami miatt nem úgy van, ahogy eddig gondoltuk, mindenképpen alaposan meg kell azt vizsgálni, és nyilván több kutató most akkor és több modellező csoport elkezdi nézni, hogy a saját modelleit, hogyha megnézi, akkor vajon vissza tudja adni azokat az eredményeket, vagy meg tudja nézni, hogy mi az alapja ezeknek az új eredményeknek.
Most február, fogalmazok, hogy közepe van nagyjából, és 20 fok néha napon belül. Van mondjuk 20 évvel ezelőtti rekord, amit nem döntöttünk meg, de hát nyilván ez nem annyira normális. Mennyire érződik már az, amiről évek óta beszélünk, vagy mennyire ez még ennek csak az előszele, igazából csak egy kiugrás?
Ez nagyon jó kérdés, valószínűleg mind a kettő együtt. Azt látjuk, hogy ugye már az adott sorok is igazolják azt, hogy jelentősen eltávolodtunk attól az éghajlattól, amiben mondjuk önök és a hallgatók nagy része felnőtt, amihez hozzászokott, amiben a civilizáció megépült. De még ehhez képest is a tavalyi év, és még ez folytatódik továbbra is, így május-június felé így elkezdett mindenféle klímaindikátor, időjárási indikátor így kimászni a térképről és a diagramokról, az értékek lemászni, elhagytak minden előző területet, amiben voltak még korábban értékek, úgyhogy sorba dőlnek meg a rekordok, szinte már unalmas, hogy már nem is hír az, hogy a rekordok újra megdőltek, sőt, most már a rekordok rekordjai dőlnek meg, mert az, hogy mennyivel haladtuk meg mondjuk a legmelegebb hónap rekordját. És az a baj, hogy tényleg a klímakutatók nagy része is nem tudja teljesen megmagyarázni ezt a nagyon nagymértékű kilengést az átlagoktól, sőt az átlagok szélsőségétől is. Úgyhogy valóban egy kicsit értetlenül állunk. Remélhetőleg csak egy részbeni kiugrás van, mert ugye szélsőségek mindig voltak, az igaz, és mindig vannak, és mindig lesznek, az igaz, hogy ezek a szélsőség meg a szélsőségeknél szélsőségesebben, de azért mégis reménykedünk, hogy különösen akkor, ha az úgynevezett El Niño jelenségnek vége lesz, ami pár hónapon belül várható, és utána egy idő múlva talán visszatérnek a klímai értékek talán a normálisba, reméljük, de egyelőre nincs rá garancia, hiszen voltak már nagyon erős El Niño jelenségek, és még akkor is soha nem volt ennyire szélsőséges a világ éghajlata.
Mindjárt beszélünk majd arról, hogy milyenek a közép- vagy hosszú távú forgatókönyvek, előbb azonban engem az érdekelne elsősorban, hogyha klímamodellekkel számolnak, akkor hogyan tud egy kutató számítást végezni? Tehát néznek, gondolom én, nem csak széndioxid kibocsátást, nem csak metán kibocsátást, de mondjuk korábbi kibocsátási összegeket is próbálnak összehasonlítani. Ez alapján próbálnak matematikai modellekkel előrejelzést adni, vagy egyáltalán hogyan zajlik egy ilyen forgatókönyvnek az előrejelzése, a maga számolási metódus?
Hát nagyon sokféle előrejelzési módszerünk van. A legnagyobb klímamodellek azok gyakorlatilag nagyon részletes fizikai modellek, tehát a légkörnek a fizikai dinamikáját modellezik, és a különböző szélsőséges paramétereket rakják bele, tehát pontosan, amiket elmondott, hogy a természetes és ember által okozott úgynevezett forcing, tehát kényszereket rakják bele, hogy mik azok az effektusok, amik befolyásolják a klímát és az éghajlatot, ebben benne van akár a napsugárzás intenzitása, ebben benne vannak akár vulkáni tevékenységek, akár a föld pályája és oszcillációi, és különböző nagyon sokféle hatás benne van, ami befolyásolja általában az időjárásunkat és az éghajlatunkat, és ezeknek az eredményétből próbálják a különböző modellek beletenni a különböző kölcsönhatásokat és a különböző rendszerek között, az óceán és a légkör, a felhők, a vízpára és így tovább, és hát ezek rettenetesen bonyolult modellek, és nagyon sokáig futnak, de egyre fejlődnek. Ennek ellenére még mindig azért olyan szempontból elég durvák, hogy még mindig azért inkább csak olyan 10 kilométeres felbontással tudjuk megmondani az éghajlati modellek, körülbelül ilyen felbontásban tudnak dolgozni.
Nem mondom azt, hogy néha az ember nem szkeptikus mondjuk modellekkel kapcsolatban, de mit tud mondani azoknak, akik, amikor klímaváltozásról van szó, legyintenek, és azt mondják, hogy persze, máskor is volt már a melegedés a Föld történetében, hiszen több milliárdos az égitestünk, máskor is volt már hirtelen lehűlés, miért pont az emberi tevékenység okozná azt, amit érzékelünk? Mennyire lehet külön választani a Föld történeti korszakot attól a jelenleg zajló folyamattól, folyamattengertől, amit adott esetben az emberi beavatkozás okozott, vagy okozhat még?
Most már nagyon jó, ketté tudjuk a kettőt választani, és az a hát szomorú, hogy az elmúlt 2-3 évtizednek az éghajlati változásait egyszerűen nem lehet megmagyarázni, ha nem tesszük bele az emberi tevékenységet. Tehát csak a természetes folyamatok, azok nem okoztak, nem tudtak volna ilyen irányba befolyásolni az éghajlatot, sőt, az elmúlt pár évtizedben egy részében egy kisebb lehűlés lett volna a természetes folyamatok eredményeképpen, inkább mint melegedés. Most pedig olyan mértékben elindult a melegedés, hogy nem csak az, hogy nem tudjuk máshogy megmagyarázni, hanem ilyen mértékű felmelegedés, ilyen gyors felmelegedés nem ismerünk a földtörténetben, tehát olyan gyorsan történik ez. Úgyhogy ez pedig a másik, ami miatt arra kell gondolni, hogy igen, voltak korábban is melegebbek, meg nem, meg hidegebbek is, de az egyik, hogy akkor nem ért az emberiség, és akkor is, amikor nagy éghajlatváltozások voltak, akkor is volt, hogy nagyon nagy kihalási folyamatok indultak be ezek ilyen éghajlatváltozások eredményeképpen, és azok az éghajlatváltozások, amennyire tudjuk, még mindig jóval lassabbak voltak, mint a jelenlegi, amit az ember most okoz. Ráadásul ugye még azt kell nézni, hogy a civilizáció 10 000 éves történelme során a Föld éghajlata egy 1 Celsius fokos sávba mozgott, nagyon stabil sávban mozgott, nem ment ki egy 1 Celsius fokos átlaghőmérsékleti sávból, ebből már most kirögtük 1 Celsius fokkal, tehát ez azt jelenti, hogy bizony a civilizációt egy olyan kísérlet alá helyezzük, amit nem tudjuk, hogy fog túlélni, hogy fogja kibírni, hiszen nem ehhez a klímához vagyunk szokva.
Hangsúlyozottan, amikor klímakutatókat, éghajlatváltozással foglalkozó szakembereket hallgat az ember, vagy néz, attól függetlenül, hogy milyen platformon teszi ezt, akkor mindig elmondják, hogy nem önmagával a melegedéssel van baj, hanem az időjárási változásoknak az intenzitásával, azok kiszámíthatatlanságával. Tehát adott esetben lehet, hogy egy téli időszakban nem hogy melegebb lesz, hanem mondjuk hidegebb, akár mínusz 10, mínusz 20 fok is, napokig, hetekig, hogy aztán ez a görbe a másik ellenkező irányba ugorjon. Mennyire lehet környezetvédelmi intézkedésekkel ezt legalább kordában tartani? Lehet-e? Mert amint bevezet valamit, például most nemrég az Európai Unió környezetvédelmi szabályozást, rögtön jön természetesen a tiltakozás, akár az agrárium szereplői részéről, hogy hát nagyon jó, de ezt ne az én káromra. Lehet környezetvédelmi intézkedésekkel, ha mindenki, vegyük azt, nagyon belátó lenne, ezt még tompítani?
Hát feltétlenül. Már most is iszonyú sokat tettünk, csak erről nem annyira szeretünk beszélni, mert, és most nem a trendefemet, általános tartóban sokkal jobban lehet eladni azt, hogy úristen, világvége van, és nem tudom hány cikk megjelent arra, hogy úristen, hány évtizeden belül kipusztul a civilizáció. Azt nem lehet eladni, hogyha azt mondja az ember, hogy tök jó, hát egy gyakorlatilag kevesebb, mint egy évtizeden belül levettük a Földet a legrosszabb forgatókönyvi, éghajlatváltozási forgatókönyvi pályákról, a megújuló energia pár év alatt a legolcsóbb energiaforrás a világszinte minden részén, olyan nagy mértékben terjed, hogy Európában is szinte az európai országok legnagyobb része jóval hamarabb eléri azokat a megújuló energiával kapcsolatos kitűzött céljait, még Magyarország is rendesen rálicitál, az elektromos közlekedés is jobban terjed, mint valaha. Tehát azt gondolom, hogy igenis nagyon sok minden történik, és nagyon sokat el is értünk már. Azt is elértük, hogy legalább 18 országban már a kibocsátások évtizedek óta csökkennek, annak ellenére, hogy a GDP-t, vagyis a gazdasági össztermék folyamatosan nő. Tehát igenis sikerült nagyon sok mindent elérnünk ezekkel a környezetvédelmi szabályozókkal, valamint ösztönzőkkel. Én inkább azt gondolom, hogy az a fontos, amikor a gazdaságot is ösztönözzük arra, hogy ezt az átmenetet, ezt úgy csináljuk, hogy ne fájdalmas legyen, ne áldozatokról szóljon, hanem gazdasági lehetőségekről, új iparágakról, új üzleti lehetőségekről, sőt, hogy Európa vezető lehessen esetleg a többi nagy fejlődő gazdasággal vagy fejlett gazdasággal szemben. Tehát igenis azt gondolom, hogy már most nagyon sok mindent elértünk, és igenis el lehet érni, de még sokkal többet kell tenni, mert az biztos, hogy attól, hogy megvédjük még az éghajlatot, a civilizációt a legnagyobb károktól, ahhoz még bizony nagyon nagy változtatásokat kell tenni.
Mi volt a legrosszabb forgatókönyv egyébként ezzel kapcsolatban? Említett, hogy a legrosszabbat elkerültök. Mi volt a legrosszabb, amit legalább ezzel a kibocsátás csökkentéssel részleges átállással már sikerült elkerülni?
Amikor én elkezdtem az ENSZ kormányközi éghajlatváltozási testületében a hármas munkacsoport alelnökségemet egy ciklussal ezelőtt, ez körülbelül olyan 9 évvel ezelőtt kezdődött, akkor még az előrejelzések alapján az évszázad végére simán egy olyan 5-6 Celsius fokos melegedést is bekövetkezhetett volna, amennyiben nem, tehát ha nem csinálunk különösebben semmi nagyon jelentős változást, akkor azért az 5-6 Celsius fokos melegedés az évszázad végig benne lett volna, és ez nem állt volna meg, tehát ez szépen ment volna tovább, folytatódott volna ez a melegedés tovább. Jelen pillanatban olyan sok szakpolitikát, olyan sok változást sikerült már létrehoznunk, hogy most már azt gondolom, hogy talán a legpesszimistább forgatókönyvek is inkább 4 fokos melegedést mondanának az évszázad végére. Ha azok a számítások, hogyha az összes célt, amit különböző államok és cégek kitűztek, és azt mind betartjuk, akkor akár lehet mondjuk egy olyan 2,5 Celsius fokos is körülbelül ilyen nagyságrendben. Én azért ezzel kapcsolatban még szkeptikus vagyok, mert azért nem szoktuk olyan annyira betartani ezeket a célokat. Minden esetre azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk, de még mindig sokkal többet kell tennünk, de az a fontos, hogy azt is talán megtanultuk, hogy ez nem áldozatokról, ez nem sötét, hideg, barlangokba való visszavonulásról szól, hanem ezek igenis olyan lehetőségek, amiktől az életünk is jobb lehet, és a gazdaság is fellendülhet.
Mennyire lehet azt mondani, hogy a környezeti kibocsátásnál, ha a közlekedést megoldjuk, vagy az energiatermelést valamennyire megoldjuk, hogy az ne legyen annyira környezet, hát egyrészt környezet szennyezőse, de hogy széndioxid, illetve metán kibocsátó, hogy akkor a döntő részét megoldottuk, vagy mennyire kellene koncentrálni akár az élelem termelésre is ezügyben?
Nyilván én azt gondolom, hogy minden területen szükségünk van változtatásra. Nagyon nehéz lenne csak egy-két területtel megoldani a problémát. Ha véletlenül tényleg meg tudnánk azt csinálni, amit ön mond, hogy mondjuk az energia szektor teljesen nagyjából nulla energiásra kipucoljuk meg, esetleg a közlekedés is kerülne, akkor tényleg nagyon nagyot lépnénk előre, mert ez a kettő azért jóval több, mint kétharmadát adja a kibocsátásoknak, de azért még mindig az élelmiszer termeléssel kapcsolatban például lesznek kibocsátások a földhasználattal kapcsolatban és az ipari termeléssel kapcsolatban, de nyilván az is nagyon fontos lenne, de azt gondolom, hogy könnyebb minden területen elkezdeni változtatni, hiszen minden területen van egy csomó olyan megoldás, ami igazából mindenkinek is amúgy is meg kéne tenni, nem az éghajlatváltozás megoldása miatt, hanem azért, hogy egészségesebbek legyünk, azért, hogy élhetőbbek legyenek a városaink, azért, hogy ne legyenek dugók a városokban, azért, hogy ne legyen légszennyezés, azért, hogy jobb legyen az életminőségünk, hogy megszűnjenek, vagy legalábbis lecsökkentjenek a mentális egészségbeli problémák, így tovább. Tehát általában, hogy általános szociális és gazdasági és társadalmi célok irányába nagyon sok olyan van, aminek az irányába, ha megyünk, akkor mellesleg az éghajlatváltozás irányába is nagyon jól előre haladunk.
Hürge Borsasz Diana klímakutatóval beszélgetünk, a Közép-Európai Egyetem professzorával itt a nap vendégében, a hírek után folytatjuk majd.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.